A mai vasárnap egy új igehirdetés sorozatot kezdünk el, és aki esetleg más református gyülekezetbe szokott járni, annak a kedvét mondom, hogy lesz alapige, de nem az elején, nem mindig rögtön itt olvassuk fel, így lesz ez ma is. Nagyon érdekes út az, aminek az elején állunk. Isten szövetségéről fogunk tanulni, és azt keressük, hogy mit jelent Isten szövetségének a titka. Ha valami bennünket igazán mélyen összeköt, az, hogy mindannyian emberek vagyunk. Ez a minimuma az együttlétünknek, az összeköttetésünknek. Teremtmények vagyunk. Valahol nagyon mélyen mindannyian ugyanazokra a dolgokra vágyunk, és ugyanazoktól a hiányoktól szenvedünk. Az álmaink valahol nagyon mélyen ugyanazok, és találkoznak, és kapcsolódnak. És a hiányaink nagyon sokszor ugyanazok. Nagyon sok embert ismerve, nagyon sok emberrel beszélgetve eljutok én is idáig. A történet vége, a küzdelmeinknek a háttere és a mélye az nagyon sokszor ugyanaz. Hogy nem szerettek eléggé, hogy elhanyagoltak, hogy bántottak, hogy elhagytak, hogy kihasználtak, hogy feltételeket szabtak, hogy megkérdőjelezték a létjogosultságunkat, és sorolhatnám tovább. És mindenre olyan egyszerű és szép lenne azt a választ hallani, hogy jó helyen vagy a gyülekezetben, mert Isten majd mindazt, ami hiányzott, ami fáj, ami nincs, és ami nem is lesz a földi életben soha, azt megadja neked. Az Istentől visszakapjuk azt, amit mások vettek el tőlünk. Az Isten majd kárpótol mindenért, ami elveszett, és amit soha nem kaptál meg. A helyzet azonban az, hogy Isten nem a hiányaink betöltője. Bármennyire fájdalmas és nehéz ezt hallani, Istennek nem dolga, hogy az éppen általunk érzékelt hiányokat betöltse az életünkben, úgy, ahogyan azt mi szeretnénk. Persze Isten a gondviselő atyánk, ami azt jelenti, hogy megtart, kegyelmesen gondoskodik a létezésünkről, gyógyít és szeret. Ezzel együtt a Biblia Istene nem egy olyan nagyszülő, mint aki fokozatosan kényeztet bennünket. Nem tudom, ismeritek-e ezt a típust, a nagyszülőt, akinek a táskájában mindig van valami, amivel kényeztetheti az unokát a szülő akarata ellenére. De Isten nem is egy tökéletes apa, aki megvéd bennünket és megoltalmaz elhanyagoló és önző apáink és tétova bizonytalan, sokszor manipulatív anyáink helyett. Isten nem egy tökéletes szülő, és nagyon sok keresztény emiatt csalódik Istenben, hogy nem akkor és nem úgy adja meg azt, amire éppen vágyunk vagy szükségünk van. Nincs tekintettel ránk, néha azt gondoljuk, nem azt teszi, amit kellene. Néha engedi elmélyülni a fájdalmat, sőt, akár megismétlődni a traumát. És mindez hogyan lehetséges? Hogyan lehetséges, és hogyan engedheti ezt meg az Isten? Ha szeret, akkor miért teszi ezt? Az egyik nagyon meghatározó motívum, amiért heteken, hónapokon keresztül Isten szövetségével fogunk foglalkozni, Isten lényének a titkát próbáljuk megérteni, amit ő kijelent és megmutat magából nekünk, az ez a vonulat, amivel nagyon sokszor találkozunk, és igazából mindannyian küzdünk. A másik pedig, és ebben is legyünk őszinték, és mondjuk el, hogy mit látunk magunk körül, az a mérhetetlen elköteleződési és kapcsolati válság, ami a környezetünkben tapasztalható mindenhol. A munkahelyeinken, a lakóhelyeinken, és nagyon sokszor a családunkban és a gyülekezetünkben is. Gondoljuk csak bele, hogy az elmúlt akár csak egy évben, akik a gyülekezet közösségének a tagjai, hány és hány nehézséget láttunk, hány és hány házassági krízisnek lehettünk sajnos a tanúi. Hány és hány olyan helyzetet tapasztaltunk, amikor emberek valamilyen módon nem tudtak, nem akartak elköteleződni, nem tudtak kapcsolódni, nem tudtak megmaradni hűségesen egy úton. És nagyon egyszerű lenne erre azt a választ adni, hogy a lelkész kiáll, és a gyülekezetet jól megfeddi, és mindenkinek elmondja, nem szabad elválni, tessék hűségesnek lenni, és mindenki térjen észhez, úgyse lesz jobb az az új kapcsolat, amiért esetleg azt a házasságot felrúgod. Nem erről van szó. Ez csak egy tüneti kezelés lenne, és a sorozatban majd lesz szó a házasságokról is, de a probléma sokkal mélyebbre nyúlik. A probléma az, hogy az életünket nem a szövetségi keretben látjuk és értelmezzük. A probléma az, hogy nem értjük, valahol nem ér el a szívünk mélyéig, hogy Isten szövetséget kötött velünk, és ebben van a mi életünk is elrejtve. Úgyhogy ez volt a második olyan motiváció, amiatt velünk lesz ez a téma, és Isten könyörüljön rajtunk, hogy az életünk adott területén megértsük és megragadjuk azt, hogy mit jelent talán először megkötni, megragadni ezt a szövetséget, amit Isten ajánl nekünk, vagy mit jelent ebben megújulni. És ne gondoljunk, hogy ez valami egyszerű, valami instans dolog. Ez egy rendkívül összetett, ez egy nagyon nehéz téma, ezért lesz szó róla hétről hétre. Ma a szövetség természetéről fogok beszélni Mózes 5. könyvéből egy ige alapján, de előtte még nagyon röviden három olyan gondolat, amelyet ha keresztény emberként a Bibliát olvasva Isten szövetségéről gondolkodunk, akkor mindenképpen szem előtt kell tartanunk. A legelső az az, hogy a szövetség az az lehető legjobb létezési keret, amit Isten ad a számunkra, és ennek a gyökere az Isten képűségünk. Az, hogy az ember Isten képű, és ami összeköt és összekapcsol bennünket, az az, hogy Isten úgy teremti az embert, hogy kapcsolatra teremt bennünket. Nem olyan lényeket teremt Isten erre a világra, akik úgy el vannak magukba, hanem kapcsolatra, emberi kapcsolatokra teremti az embert, és ebben a kapcsolatban valahogy ő is részt kíván venni. A második ilyen alapvető állítás, amit végig valahol magunk előtt kell tartanunk, hogy a szövetségben Isten a kezdeményező, és Isten mindig népben gondolkodik, az ő népével köt szövetséget. És így ezt mi, mint gyülekezet hallgatjuk, és próbáljuk megérteni és befogadni. Mert miközben az egyéni életünk és sorsunk el van rejtve Istenben, az egyéni életünkkel Isten szövetséget köt, fontosak vagyunk neki egyénileg is, de ő népben gondolkodik. Az egész Ószövetségben Izrael népéről van szó, az Újszövetségben a keresztény népről. A harmadik pedig, hogy a szövetségnek a tartalma az elköteleződés. És valamilyen módon Isten mindig megállítja az embert, amikor szövetségre hívja. Az elköteleződés pedig nem egy, majd elgondolkodom rajta, hanem az mindig a mának a kérdése. A szövetségkötés ideje az mindig ma van. Így hallgassuk meg Isten igéjét Mózes 5. könyvéből, a 6. fejezetet fogom felolvasni, mind a 25 verset. Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és törvények, amelyekről azt parancsolta Istenetek az Úr, hogy tanítsam meg nektek. Ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek. Féld Istenedet az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked. Te magad, a fiad és unokád életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. Hallgasd meg, Izrael, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen megsokasodj a tejjel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked atyáid Istene az Úr. Halld meg, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked, ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadba vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon, írd föl azokat házad ajtófélfáira és kapuidra. Amikor bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amelyet esküvel ígért atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy neked adja majd nagy és szép városokba, amelyeket nem te építettél, minden jóval telt házakba, amelyeket nem te töltöttél meg, ásott kutakhoz, amelyeket nem te ástál, szőlőtőkhöz és olajfákhoz, amelyeket nem te ültöttél, és mégis ehetsz róluk jól lakásig, akkor vigyázz! Ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Az Urat, a te Istenedet féld, őt tiszteld, és az ő nevére esküdj. Ne kövessetek más isteneket a körülöttetek levő népek istenei közül. Mert az Úr, a te Istened, aki közöttetek van, féltőn szerető Isten. Fölgerjed ellened az Úrnak, a te Istenednek haragja, és kipusztít téged a föld színéről. Ne kísértsétek isteneteket az Urat, ahogyan megkísértettétek Masszában. Tartsátok meg hűségesen isteneteknek az Úrnak parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt nektek.
Azt tedd, amit helyesnek és jónak lát az Úr, hogy jó dolgod legyen, hogy bemehess és birtokba vehess azt a jó földet, amelyet esküvel ígért atyáidnak az Úr, előzve előled minden ellenségedet, ahogyan megígérte az Úr. Ha majd megkérdezi a fiad, hogy miféle intelmek, rendelkezések és törvények ezek, amelyeket megparancsolt nektek Istenetek az Úr, akkor így felelj fiaidnak. A fáraó szolgái voltunk Egyiptomban, de az Úr erős kézzel kihozott bennünket Egyiptomból. Az Úr nagy és veszedelmes jeleket és csodákat vitt véghez Egyiptomban a fáraón és egész háza népén a szemünk láttára, minket pedig kihozott onnan, hogy elvezessen bennünket ide, és nekünk adja azt a földet, amelyet atyáinknak esküvel megígért. És megparancsolta nekünk az Úr, hogy teljesítsük mindezeket a rendelkezéseket, és féljük az Urat, ami Istenünket, hogy jó dolgunk legyen mindenkor, és megtartsa életünket az Úr, ahogyan ma is. És igazak leszünk Istenünk az Úr előtt, ha megtartjuk és teljesítjük mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ő parancsolt nekünk. A Mózes 5. könyvében járunk, ami a törvény ismétlése, megismétlése a Mózes könyvei között. Nagyon friss élménye mögött egyrészt a törvényadás, amikor Isten a 10 parancsolatot, mint a létezésnek a kereteit adja Izrael népe számára. A másik, ami egy viszonylag közeli tapasztalat a számukra, az egyiptomi szabadítás, ahogyan Isten megszabadította és kihozta ezt a népet. Ahogy olvassuk ezeket az igéket, és hogyha tehetjük, akkor tovább is olvashatnánk a 6., a 7., a 8. fejezeteket, tovább nagyon mélyen feltárul bennünk az a gyönyörű ritmus, az a lüktetés, ahogyan Isten újra és újra, különféle megközelítésből, sok-sok ismétléssel emlékezteti a népét, hogy legyen hozzá hűséges. Elmondja nekik, hogy mit jelent az ő szövetsége, hívja őket, a szívükre beszél, emlékezteti őket, hogy milyen úton kell járniuk. És nyilván itt Izrael népéhez szól Isten, de nekünk, mint Krisztusban Istenhez tartozó keresztény népnek, ugyanúgy szólnak ezek az igék és ezek a szavak. 4 dolog, amit szeretnék kiemelni ebből az igéből, a szövetség természetéről. Az első, hogy a szövetség ez alapján, az ige alapján a fennmaradásnak a feltétele. Másodszor a szövetség kizárólagos. Harmadszor az ige feltárja számunkra, hogy mi a szövetségnek a rombolója. És negyedszer feltárul előttünk, hogy hogyan lehet a szövetség a történetünknek a része. Isten igéből világos legelőször is, hogy a szövetség az a keret, ami az életnek, a fennmaradásnak a feltétele. Az élethez az egyik legalapvetőbb feltétel, a biológiai feltételeken kívül, az a biztonság. Ha nincsen biztonság, ha nincsenek megfelelő keretek, akkor nincsen élet. És ezt nagyon sokan elfelejtik, akik a keretek ellen harcolnak, hogy ez az életnek a feltétele. De alapvető kérdés, hogy mi garantálja a biztonságot? Milyen szinten tudjuk magunk vagy mások számára azt megteremteni? Egy ember, egy család, egy nemzet számára ez egy örök kérdés. És ez így volt ott és akkor Izrael számára is. És akik egy kicsit ismerik ezt a történetet, vagy tudják, hogy milyen helyen szánta Isten az ígéret földjét az ő népének, azok tudják, hogy ez a hely biztonság és megmaradás szempontjából nem volt túlságosan ígéretes. Egy olyan hely, ami birodalmak között egy ütköző zónában volt, állandó bizonytalanságnak és katonai fenyegetésnek kitéve. És ezen a helyen, ebben a közegben Isten azt mondja az ő népének, milyen szép egyébként, hogy egy ilyen helyre telepíti le őket. Figyeljetek, nincsen esélyetek nélkülem. A megmaradásotoknak a kerete a szövetség, és ezen a helyen enélkül nem lesz élet. Megpróbálkozhattok egy ideig, óráig, el lehet valahogy evickélni, de végső soron nincsen se olyan múlt, amire emlékezhetünk, se olyan jelen, ami élhető, és se reményteli jövő. Nagyon fontos volt ezt tudnia újra és újra Izraelnek. És ahogy Izrael történetét látjuk, újra és újra előjön, hogy elhagyták a szövetséget, és Istent akkor valahogy megszűnt ez a biztonság, és valahogy jöttek a támadások. És ez tényleg így is volt. Hol érint ez bennünket? Csak röviden. A mi életünkben azt gondolom, a 21. század embernek az életében nem ilyen kérdés ez az élet kerete, hogy most milyen népek jönnek, vagy letarolnak bennünket, hanem elsősorban arról szól, hogy hát ez igazából egy illúzió. Hát Mindannyian meg tudjuk teremteni a szükséges biztonságot, egyébként meg úgysem rajtunk múlik. Másrészt azt látom nagyon sokszor, hogy van egy magabiztossága a mai embernek, hiszen egy olyan civilizációban élünk, ahol az alapvető feltételei az életnek megvannak és a keretei. És azt látom, hogy pillanatok alatt tudnak összeomlani biztosnak hitt életek, rendszerek, közösségek, akár gyülekezetek is. Úgyhogy nagyon nagy alázattal kell Isten felé lennünk, egyénileg, családilag és közösségileg is minden szinten. És bár lehet, hogy nem érezzük, hogy egy olyan helyen élnénk, amilyen nagyon bizonytalan lenne, de mindig alázattal kell megvallanunk Isten előtt. Ez ma is így van. Ha Isten nem teremti meg és nem tartja meg az élet és a fennmaradás feltételeit a számunkra, akkor elvesztünk. És ma is az Isten törvénye, az Isten szövetsége az életben maradásnak és a fennmaradásnak a kerete. A második, amit látunk ebben az igében, az az, hogy Isten szövetsége, Isten szövetségének a természetéhez hozzátartozik, hogy meglehetősen kizárólagos. Sőt, teljesen kizárólagos. 4. és 5. vers. Halld meg Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Hát ebben semmi más nem fér meg. Egy az Isten, azaz oszthatatlan, és ezért egy olyan szövetségre hívja az ő népét, hogy egy oszthatatlan, teljes odaszánással kövesse őt. Nincsen más alternatíva. Nincsen olyan, hogy hát, kövesd az Istent, légy vele szövetségben, és egyébként még más isteneket is kicsit követhess. Teljes mértékben kizárólagos, ami mögött nem csak, de részben ott van az a világkép, amiben az Ószövetség embere élt, ami sokkal hierarchikusabb volt, mint a miénk. Egy mai embernek ez szinte értelmezhetetlen, ez a kizárólagosság. A mai ember világképe nem hierarchikus, hanem hálózatos. Sokkal inkább egymáshoz kapcsolódó dimenziókban éli le az életét. És nagyon nehéz ezzel mit kezdeni. Ma, ha ezt mondod valakinek, hogy egyedül Istent kövesd, és benne higgyél, és csak neki éljél, akkor elsőre valószínűleg azt mondja, hogy hát, fanatikus vagy. Mi ez az osztatlanság? Mi ez a kizárólagosság? Mi ez a kategorikusság? Nem elég rugalmas, nem elég elfogadó. Sokan összekeverik az emberi makacságot és kizárólagosságot ezzel az Istentől jövő kizárólagossággal. Mert az ember gondolkodásában jó, hogyha más szempontokat is megfigyel és meghallgat. Jó, hogyha nem fafejű. Jó, hogyha enged néha az igazából. De az Isten való kapcsolatban és a létezési keretünkben nincsen igazából kompromisszum. Mit mondjunk hát? Pontosan tudjuk, hogy nem lehet ilyen kizárólagosan élni. Hogy tekintsünk akkor erre? Azt gondolom, hogy úgy, hogy elfogadjuk, hogy ez az Isten szava és törvénye, és nincsen más út. Az út egy. És a lehetőségünk, hogy erre az útra visszatérjünk. Az embert nagyon könnyen eltávolíthatja az Istentől, ha meghallja ezt a kizárólagos igényt, és azt mondja, hogy hát én ennek nem tudok megfelelni, akkor engedjük el. De nem erről van szó. A kizárólagosság az ahhoz hív bennünket, hogy ehhez kapcsolódjunk, és kizárólag Istentől várjuk az ő szabadítását. Kizárólag benne lássuk, és értsük meg, és ragadjuk meg az életünk értelmét. És újra térjünk vissza hozzá. Van ennek a kizárólagosságnak egyébként egy olyan oldala is, hogy az Isten részéről egy hatalmas elköteleződés és szeretet a mi irányunkban. Istennek a szövetsége tehát kizárólagos másodszor, harmadszor pedig feltárul az igében előttünk az is, hogy Isten szövetségének mi a legnagyobb ellensége, és mi rombolja leginkább, mi az, amivel fel kell vennünk a harcot, hogy megmaradjunk Isten szövetségében. Az ige szerint a szövetség rombolója nem a lázadás, az ellenszegülés, hanem a felejtés, a feledékenység. Konkrét és átvitt értelemben is. Megrázó és megdöbbentő, ahogy Isten erre biztatja a népét, ne felejtsd el, hogy mit tett veled az Isten. Ne felejtsd el az ő szabadítását, ahogy kihozott Egyiptom földjéről, és ne felejtsd el az ő törvényét, amit az élet és az egész életet kereteként adott neked. És ezt az ember elolvassa, fogja a fejét, hogy lehet ezt elfelejteni. De most komolyan. Hogy lehet ezt elfelejteni? Hát a nevét előbb felejti el az ember, mint azt, hogy mekkora nagy csodát tett az Isten. És az ige ezt tudja, és Isten ismeri a szívünket, és feltárja, hogy a feledékenységnek ugyanis nem ilyen kognitív okai vannak, hogy az embernek ilyen memóriazavarai lesznek, hanem a feledékenység táptalaja és táplálója a teli has, a jólét, az elkényelmesedés. Olyan szépek ezek a képek, mikor majd bemész arra a földre, mikor földed lesz, mikor minden meg lesz, mikor szőlőid lesznek, mikor kutaid lesznek, amit nem te csináltál, de birtokba veszed azokat, és majd jól laksz, akkor ne feledkezz el a te Istenedről. Nagyon egyszerű a képlet. És itt jön be az, amit a bevezetésben elmondtam. Ha Istent a hiányaink betöltőjévé csökevényesítjük, akkor, amikor nem lesznek hiányaink, nem lesz szükségünk Istenre. És abba az illúzióba ringatjuk magunkat, hogy már boldogolunk magunk is. Emlékezz tehát, és ne gondold, hogy téged nem érint a feledékenység. Ó, engem biztos nem érint, mások feledékenyek lehetnek, de én soha nem fogom elfelejteni Isten hűségét és szeretetét. Ne legyenek illúzióid. Mindannyian feledékenyek vagyunk más-más módon. Ezért azt mondja az ige, három dolgot tegyél. Egy. Maradjanak a szívedben a szövetségnek az igéi. Maradjanak a te szívedben, őrizd, a lényed középpontjába helyezd, a legféltettebb helyen, a legféltettebb trezorba helyezd be. A lényed középpontjába legyen, és akkor így talán nem felejted el. Másodszor ismételgesd, úton útfélen, mint valami tanulás. Ismeritek azt, amikor valaki mond egy telefonszámot, vagy egy kapukódot, és nem tudod leírni, és ismételgeted, amíg oda nem érsz, hogy gyorsan beüst, hogy mi az a szám, és valaki hozzászól, akkor elfelejted. De ismételgesd, legyenek benne a gondolataidban. És itt szeretném zárójelben megjegyezni, nagyon fontos, nem azért zárójel, hogy mit gondoltok, hogy miért vannak a liturgiánknak, az Isten tiszteleteinknek ismétlődő részei? Mit gondoltok, miért ugyanazokat az énekeket, azt a néhány száz éneket énekeljük újra és újra, mert nincsenek újak, vagy nem tudnánk újakat írni? Nem, azért, mert az ismétlés ilyen módon az emlékezésnek a része és az elemei. És ez tart meg bennünket valahol az Istennel való kapcsolatban, és irányítja felé a figyelmünket. A harmadik meg, amit itt az ige mond, ezek a jelek, a szimbólumok. Azt mondja, közd a kezedre, innen ered a zsidóknak az ima szíja, amelyet a csuklójukra kötöttek. Írd fel az ajtófélfádra. Milyen jó már ez a kép. Hát azon kell kimenni minden nap. Tehát, hogy így, ha nem ismételgeted, ha nem maradnak a szívedbe, belebotlasz. Rakd fel az ajtófélfádra, hogy Isten hűséges. És itt ezen a ponton érkeztünk el arra a részére Isten szövetségének, hogy Isten a szövetségébe hívja az embert, de egy helyette nem tud hűséges lenni, meg belépni ebbe a szövetségbe, és ebben nekünk felelősségünk van. Magunkat is egymást emlékeztetni. És hadd térjek itt ki még egy kis kitérővel az Isten tiszteletünkre, nem csak a liturgiánkra, de különösen az úrvacsorai közösségünkre. Az úrvacsorai közösségben elhangzik az, hogy ez ugye a szövetségnek a megújítása. És nem véletlen, hogy az úrvacsorai liturgiánknak is azok az ismétlődő jelei és tartalmai vannak meg, amelyek emlékeztetnek bennünket az Isten szövetségére. És hadd mondjam ki, mindig fáj a szívem akkor, amikor azt látom, hogy ezt nem vesszük annyira komolyan. Az Isten tisztelet elején van a bűnbánati rész, amikor Isten elé állunk, és az is része már a szövetség rendezésének. És késünk az Isten tiszteletről, és lemaradunk a bűnvalló imádságról. Beessünk a közepére, vagy valamikor. Ó, nem baj, majd kérünk az úrvacsorai körbe, és majd rendezzük. Annyira lazán tudjuk ezeket kezelni, nem? Kicsit könnyelműen, és ezek nagyon komoly dolgok. Gondoljunk bele ilyen oldalról, és úgy általában mindenféle késésnek megvannak az okai, persze. De hogy így az Isten tisztelten is idejövök, az Isten szövetségének a megújításának a helye, és ennek jelentősége és súlya van. Vegyük komolyan. Mert hogy negyedszer Isten szövetsége a történetünk, az életünk része akar lenni. Az igének a második felében beszél arról, meg az utána levő fejezetekben is a Mózes 5. könyve, hogy Isten látja Izrael történetét, és ezért szól nekik előre, hogy tudom, hogy egy olyan földön laktok, ahol bálványok vannak, ezért csak úgy mondom, hogy én féltőn szerető Isten vagyok. Féltőn szerető azt jelenti, féltékenyen szerető. Kizárólagos vagyok a szövetségben, és nem adlak titeket senkinek. Nem tűröm el, hogy legyenek mindenféle bálványaitok. Nem viselek el senki mást a szívetekben, magamon kívül. Féltőn szerető Isten vagyok, aminek a másik oldala a szövetség természetének a legfontosabb része, hogy hűséges vagyok. Az, hogy Isten féltőn, féltékenyen szerető, az azt is jelenti, és arra utal, hogy ő hűséges. Megtartja az ő szövetségét. Őrá nézve van lehetőségünk ezt megújítani. Hol érint ez bennünket, hol lesz ez a történetünk része? Úgy, hogy nekünk, az új szövetség népeként, keresztény emberekként, erre van egy óriási bizonyítékunk, kapaszkodónk és mencsvárunk, ami Urunk Jézus Krisztus, aki eljött, betöltötte a törvényt helyettünk, akihez, ha megyünk, akkor megújíthatjuk a szövetséget Istennel újra és újra, akire nézve mi is Isten népéhez tartozhatunk, akiért ő megbocsátja az elköltett hűtlenségeinket, és aki miatt van valódi újrakezdés és megbocsátás ezen a világon. A szövetségnek a szíve számunkra az a megújított szövetség, amit Jézus Krisztusba kötött velünk az Isten. És mindenben láthatjuk saját magunkat, az egyén élettörténetünket, a gyülekezetünk történetét és útját. Kedves gyülekezet, erre hív bennünket az Isten, és ezt az utat fogjuk bejárni az elkövetkezendő hetekben és hónapokban. Mindenkit bátorítok és buzdítok, hogy tegye fel azokat a kérdéseket, hogy merje megfogalmazni, amelyek ennek a kapcsán előjöttek. Legyünk elég bátrak, hogy belenézünk Isten igéjének a tükrébe, és bevalljuk és belátjuk, hogy hol fordultunk el ettől a szövetségtől, vagy akár felismerjük, hogy soha nem kötöttük meg ezt a szövetséget, nem ragadtuk meg, amit Isten nekünk kínál. És Isten adja meg nekünk, hogy ezen keresztül is az életünk megújulhasson, megerősödhessen, és azzá lehessen, aminek Isten teremtett és szánt bennünket. Ebben áldjon meg bennünket az Isten. Ámen. Imádkozzunk. Irgalmas Istenünk, hűséges mennyei atyánk Krisztusban. Köszönjük, hogy évezredek alatt nem változik a te féltő szereteted. Köszönjük, hogy a te féltő szeretetedből találtál meg bennünket ma is. És kérünk téged, hogy vezess, nyisd meg az értelmünket, újíts meg bennünket. Köszönjük a felénk nyújtott karodat. Köszönjük, hogy szeretnél átformálni mélyen bennünket, miközben magadhoz lehelsz. És kérünk, Urunk, hogy a te lelked, a te világosságod érjen el a lényünknek, a gondolkodásunknak, az érzelmeinknek, az akaratunknak olyan szintjeig, ami még a saját magunk számára is elérhetetlen. És újíts meg bennünket, és formálj. Kiáltunk most, Urunk, különösen is azokért közöttünk, akik küzdenek általában az elköteleződésben, akár a veled való kapcsolatban, vagy az élet más területein. Kiáltunk azokért, akik küzdenek a családjukban, a házasságukban. Kiáltunk azokért, akik az egyedül léttel küzdenek, vagy épp a munkahelyükön, a tanulmányaikban, akiknek kilátástalan a helyzetük valamiért. Kiáltunk a gyászolókért, akiknek fájdalmas az emlékezés. Urunk, add, hogy az egész gyülekezetünk közössége megújulhasson a veled való szövetségben. És kérünk, Urunk, nem csak magunkért, a városunkért, Budapestért, a környezetünkért, az egész országunkért, add, Urunk, hogy az evangélium átjárhassa a mi országunkat, szeretett nemzetünket. Imádkozunk, Urunk, az egész világért, hogy az evangélium minél több helyen elterjedhessen. Hadd ismerjék fel minél többen, Urunk, azt, hogy te vagy a hűséges Isten. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.